Sziasztok! Most egy igazán különleges podcastet készítünk. Itt van velem Csarnai Róbert, aki Amerikában is épít bizniszt, illetve Magyarországon ott már, itt már azért régebb óta. Szia, Robi!
Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
Robi, mesélj nekem így nagyon röviden, ez az amerikai szál, ugye, amiről majd fogunk beszélni, hogy akkor nekem azt mondtad, és valószínűleg ez lesz a podcast címe is, hogy te csak elindultál, kimentél egy bőröndel, és elkezdted építeni a vállalkozásodat.
Így van. Hát gyakorlatilag 2017. szeptemberében voltam először Amerikába, elmentünk egy barátommal, mentünk egy csomagolás technikai kiállításra, ugye ez egy üzleti út volt. És hát én ott olyan impulzusokat kaptam, olyan annyira tetszett ott az egész környezet, hogy úgy, tehát hogy mikor hazatértem, semmi más sem tudtam gondolni, teljesen nem voltam, mint egy zombi, hogy na mit kell ahhoz tennem, hogy én újra kimehessek, és ott éljek. És ez Los Angeles volt, ugye 9 óra eltérés a Magyarországhoz képest, ez egy kicsit másabb azért. És gondoltam, hogy meg kéne nézni Floridát, mert ott csak 6 óra eltérés, meg kíváncsi voltam amúgy is, hogy mi van ott. És mondták azt, hogy hát mit kell tenned, hát akkor vegyél egy repjegyet és menj vissza. Jó, hát akkor tényleg, hát milyen egyszerű ez. És akkor így tettem, ugye ez volt szeptember, én novemberben visszamentem, kicsit körülnéztem, és azt mondta, igen, ez lesz az én helyem, itt akarok valamit csinálni.
Ez a Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keresjük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás, lehetőségek, siker, motiváció, pénzügyek, gazdaság. Bizony, ez mind belefér. Minner Podcast.
Akkor elkezdtem intézni a vízumomat, mert addig csak esztával mentem ki, és akkor kértem egy turista vízumot, beléptem különböző csoportokba, informálódtam, hogy mi kell ahhoz, hogy én így tartósabban, meg nyugodtabban kint lehessek. Beléptem különböző csoportokba, megcsináltam azt a B-turista vízumot, és akkor úgy mentem 2018. februárban, ez az a pont, amikor egy bőröndel kimentem, vittem egy kis pénzt, bankkártyát, meg amit kellett, tehát egy-két dolgot, és gyakorlatilag, nem is tudom, egy pár napot laktam egy ilyen bookingon foglalt valamibe, de gyakorlatilag kivettem egy lakást, aláírtam egy 2 éves szerződést, de tudtam persze, hogy nem fogok 2 évig itt lakni. Aztán végül rövidebb időre, végül is tudod, ez 4 hónapot voltam akkor kint, akkor még nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, sőt, abban biztos voltam, hogy azt nem akarom csinálni, amit itthon. Ugye én ugye csomagolás technikával foglalkozom, meg laklapgyártás, az volt a célom, hogy ott valami más csináljak, mert ebből így elég volt.
De az is lehetett, ugye a Robinak a cége a Fiorex, ahol csomagolóanyag kereskedelemmel foglalkoztok. Igaz?
Most már igen.
Igen.
Most már így definiáljuk magunkat, igen. De még kezdetben, kicsit meséljek el, hogy a Fiorexről. Igen, tehát, hogy raklap gyártással kezdtünk el foglalkozni, pont itt az asztalon is van egy ilyen kis mini raklap. Úgyhogy már is otthonosan érzem magam.
Na, igen.
Így van. Köszönhetően az iLogisticnek, ugye?
Igen.
Szóval, hogy raklapgyártással kezdtünk el foglalkozni, én faipari végzettségű vagyok eredetileg, és ott, akkor katona voltam, azt mondták, hogy mindig nem tudtuk, mikor katonák vagyunk, mit is csinál, mihez kezdjek, és azt mondták, hogy mindenki maradjon a saját szakmájánál, és akkor, hát akkor én is asztalos nem akartam lenni. Aha. Aztán rájöttem, hogy így pár deszkából összeszegelni valamit, ez nem olyan bonyolult, és akkor elkezdtem raklapot csinálni. És akkor a raklapokból maradtak ki olyan anyagok, illetve nem, tehát elkezdtem beszállítani különböző cégeknek raklapokat, és egy mindig egyre távolabb, ugye debreceniek vagyunk, és egyre távolabb kellett menni, ott megkerestem, akiket tudtam, mindegy Budapest, Dunántúl, és voltak egy-két ilyen negatív élmény is, és úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ugyanezeknek a cégeknek, ahol már bent vagyunk, és jól működik a kapcsolat, mi lenne, hogyha nekik eladnánk mást is, és így jött a csomagolás technika.
Értem.
De hogy ez egy, most én gyorsan elmondtam egy mondatba, de ez 2002-től 2010-ig tartott, tehát ez egy hosszú folyamat.
Igen.
Tehát én tényleg egy szó szerint egy kalapáccsal, egy pár szeggel, akkor döbbentem rá, hogy valójában nem tudok fűrészelni, tehát hogy amit tanultunk az iskolába, hogy azt úgy nem tudjuk mire használni.
Értem.
Tehát itt tényleg szó szerint a nulláról nagyon durva körülmények között volt olyan helyzet is, még azokban az időkben, amikor gyakorlatilag volt akkor még egy társam, hogy az összes embert el kellett, hogy küldjük, mert loptak, fiatalok voltunk, 20 pár évesek,
igen.
És ezek ilyen tapasztalt, ilyen kommunizmusba edzett fűrészesek emberek voltak, akik úgy verdek át minket, ahogy akartak. Nem is tudom, hogy tudtunk így. Tényleg nagyon nehéz volt, de így visszatekintve.
De akkor, ha jól értem, teljesen nulláról kellett megtanulnod ezt a vállalkozós ritistát, hát, hogy kell vállalkozónak
lenni. Nekem a szüleim teljesen más, hogy alkalmazottak voltak. Én talán aminek, hogy mi a honnan van ez a vállalkozói véna, vagy ilyesmi, volt nekem még, ugye, tehát azért, hogy megismerkedtem az MBI üzlettel, mint multilevel marketing, és ott kaptam én bizonyos olyan tudást, ami teljesen más volt, mint addig tapasztaltam az életről. És úgy gondoltam talán, hogy elkezdtem ugye hallgatni a kazettákat, még akkor kazetták voltak, könyveket olvastam, és elhittem azt, hogy én is lehetek gyémánt. Aztán soha nem szponzoráltam senkit, alig adtam el néhány terméket, de tényleg de nem voltak sikereim benne, de mégis csináltam, és egy ponton túl meg azt éreztem, hogy ez azért lesz jó, mert valahol máshol azt a tudást fogom tudni. Ebből nem leszek gyémánt,
igen.
Valahol máshol ez a tudás, ez még jó lehet. És viszont arra az életformára, vagy arra fajta szabadságra, amit az a gyémánt lét képviselhetett, mondjuk, azt úgy, az
azt
mégis
csak szeret.
Azt úgy akartam.
Igen.
És talán innen eredt. Tehát én itt ezen a ponton, itt 18-20 évesen ott nyomtam egy ilyen reset gombot körülbelül, és akkor elindultam egy ilyen irányba. Akkor úgy üzletkötő voltam, különböző cégeknél, biztosítónál, és hogy az se egy olyan könnyű dolog. De hogy ezek mind tanulási folyamatok voltak, és közben egyszer csak bejött ez a raklapos történet is. Mert hogy ez is úgy egyrészt egyszerűnek is tűnt, másrészt meg ezt szoktam így mondani állásinterjúkon is egyébként, amikor jönnek hozzánk interjúztatni emberek, és bemutatom a céget, meg van, hogy így, akikkel így belemerülünk, el szoktam mesélni ezt a sztorit, hogy én azt láttam, hogy az asztalosoknál, abban az időben legalábbis, mit tudom, 1002-es Lada Skoda állt kint az udvaron, minden tiszta por volt, tehát levágták az ujjaikat, tehát hogy nem tűnt egy ilyen nagyon jó életpályának. Viszont teljesen véletlenül ugye raklaposoknál meg akkor is már ott állt az A4-es Audi, tehát hogy így ilyen szó szerintem anyagi dolgai voltak. Ugyanakkor meg mégiscsak nagyon nehéz és elképzelhetetlen volt, mert az hatalmas gépparkok, meg óriási telephelyek, meg tehát hogy annyi ember, hogy? Tehát hogy valahogy nem tudtam, de annyira egyébként nem foglalkoztam ezekkel a részletekkel, hanem csak így csináltam, és majd lesz valahogy.
Igen, azt mesélted nekem podcast előtt, hogy tehát akkor nincs semmilyen diplomád, meg nem is vagy semmilyen, nem tudom, milyen területnek a szakértője.
Nem. Nincs diplomám. Ezen sokat szoktam gondolkozni, és néha van, mit tudom, egy sógorom, ő például nem tudom hány diplomás, villamosmérnök, meg közgazdász, vagy mindenféle. Tehát vannak így a körülöttem emberek, és kicsit úgy megirigylem, meg látom, hogy lehet, hogy nekem is kellene, mert akkor mit tudom, bizonyos körben nem jutok be, vagy mit tudom, tehát hogy néha ilyen képzetek. De közben meg, igen, nem, ugyan nem, nincsenek diplomai, de érdekes módon azért elvégeztem közben egy ilyen logisztikai menedzser tanfolyamot, meg tehát ilyen OK és valami.
Értem.
Ilyen dolgokat így, amiket akkor igazán most visszagondolva nem tudom, miért kezdtem el. Tehát nem tartottam ott, nem volt semmi szükségem rá. De érdekes módon ezek a dolgok, vagy ilyen targoncás, tehát különböző ilyen dolgokat, ami valóban kellett nekem ahhoz, hogy utána tovább. Tehát, hogy bármit is csináltam, ilyen kis tanfolyam formákban, vagy tanulás, az mind utána azonnal beépült, és ide vezetett, ahol most tartunk.
Igen, itt a Fiorex-nél még egy kicsit, aztán utána majd megyünk Amerikába, hogy most jelenleg hány fős a Fiorex?
24 körülbelül. Tehát mindig
wow, pár ember. Az már szép szám.
24-en vagyunk, most már ugye Debrecenben van a bázis, de most már Budapesten is van, nem is tavaly, 2 éve most már durván 2 éve nyitottuk meg a budapesti telephelyünket, kicsit így betörtünk ide. A konkurencia valószínűleg nem ürült neki, de
igen,
itt már nagyon sok vevőnk volt, és ez egy ilyen olyan lépés volt, amit meg kellett tennünk a gyorsabb és jobb kiszolgálás érdekében, és hát így 2022-ben léptük át először az 1 milliárdos forgalmat, és ezt tavaly is, most már mondhatom azt, hogy igen, tavaly, igen, mert igen. Ugye 24-ben vagyunk, tehát tavaly is ugyanezt, nem tudtunk már tavaly növekedni, különböző okok miatt ilyen belső szervezeti átalakulások voltak, illetve hát egy kicsit mondjuk ezt a válságos helyzetet, de átalakult a termékszerkezetünk, mit a raklap nem ment annyira, helyette viszont eladtunk 6 millió dobozt. Vagy bocsánat, 2 millió dobozt. 2,5 millió.
Igen.
Így van, 2,5 millió dobozt. Tehát összesen 6 millió terméket. Tegnap, azért tudom a számokat, mert pont tegnap volt egy ilyen kezdő, egy évindító célkitűző.
Wow, 6 millió.
Igen, és tehát 6 millió terméket igen. adtunk el ebbe. Bele lehet érteni a legegyszerűbb kis utolsó kis pántolóhüvelytől egészen a raklapig, tehát mindenféle terméket, és abból 2,5 millió doboz, ami egy nagyon szép szám, tehát így a beszállítónknál is egy ilyen nagyon magas kategóriába vagyunk, ilyen kiemelt vevők vagyunk.
És akkor most, hogyha a Fiorex-et nézzük, akkor az most már lassan, az már 20 éves cég, akkor mondhatjuk azt?
Hát igen, most idén igen, 22. 20 éve.
Akkor lehet, hogy az is benne volt így az amerikai utatban, hogy igazából, tehát hogy tudsz még növekedni, de igazából az a skálázódás már nincs meg itthon, és ezért az a vállalkozói vénád, ami valószínűleg megvan, meg ilyen vállalkozói éned, az meg igényli ezt a fajta, nem tudom, új dolgot, létrehozni valamit.
Igen.
Itt meg ugye már csak így kicsit tudsz így mozogni, de max így horizontálisan, hogy nem tudom, még ezt
igen,
hozzátesszük.
Igen, így van. Tehát, hogy nem mondanám azt, hogy nincsenek, hát most ez az egymilliárdos forgalom, ez nagyon szépen
igen,
hangzik,
igen.
De én tudom, hogy hosszú volt ez az út idáig, és tényleg biztosan szépen hangzik, mert emlékszem rá, amikor mint 300 milliós cég voltunk, vagy nem tudom, hogy az is milyen érzés volt, és mit adott.
Igen.
Ez biztos, hogy hamarabb is meg lehetett volna csinálni, hogyha én ezt annyira akarom nekem. Ezt nem így egóból csináltam, nem ez volt a cél. Én mindig sokkal biztonság, tehát a kockáztatok, tehát olyan típus vagyok, hogy kockáztatok és merek belemenni helyzetekbe, de érdekes módon párhuzamosan a biztonság is. Tehát nem megyek bele, akkor voltak olyan megkereséseink, hogy nem tudom, 20 ezer raklap kell. Jó, delete. Tehát, hogy nem válaszoltam persze, ezekre, mert tudtam, hogy képtelen vagyok rá. Előállítani, vagy akkor ki fogja ezt megfinanszírozni. Tehát nem mentem bele olyan helyzetekbe, csak a nagy üzlet reményében azért, hogy utána, úristen, nem tettem tönkre. Inkább lassan, szépen úgy fejlődtünk, amit biztosan tudtam, hogy sokkal jobban szerettem azokat, akik 300 raklapot akarnak rendelni, nem 20 ezeret. És értem. Inkább abból csináltam egy szélesebb kört. Igen, tehát hogy gyakorlatilag azért kellett nekem Amerika, ha így belegondolok, hogy egy picikét nem azt mondom, hogy kiégés, de azért mégiscsak 20 év, vagy akkor lehet, hogy akkor még csak 17 volt, de 17 év után már úgy valami mást szeretnél csinálni, és ezért mentem ki. És úgy gondoltam, hogy ez egy teljesen más világ, itt 4 évszak van, ott egy, vagy ugye Floridában, ahogy nézzük,
igen.
A Sunshine State-t, tehát ott, és úgy gondoltam, hogy na itt aztán, itt belekezdhetek valami újba, de ezt nem engedem el a mai napig, mert hogy, és itt még van, még most is, tegnap is, amit csináltunk tervezést, tehát beírtuk, hogy mi mindent akarunk csinálni, és még akarunk további bázisokat létrehozni itt az országon belül, gondolkozunk franchise hálózaton, gondolkozunk kimenni nemzetközi piacra, tehát rengeteg ötletünk van, csak annyi a különbség már, hogy ezt már nem én szeretném csinálni. Értem. Tehát én már más vizekre eveztem, szó szerint.
Igen.
És azt szeretném, hogyha itt felépülne egy olyan, és már alakulgat, tehát ez egy folyamat, egy olyan csapat, akik ilyen önműködően ők akarnak csinálni dolgokat, és akkor én csak rámondom, hogy hát igen, ez egy jó irány, csináljuk ezt. Lehet igen. Én valahogy így, tudom, ez egy ilyen álomszerű, és igen. Szeretek így idealizálni dolgokat, de csak azért, hogy tisztán lássuk az irányt. És akkor utána persze visszatérhetünk a valóságba, és na,
igen,
most
igen.
Hol tartunk.
Oké, és akkor váltsunk át úgy Amerikára, hogy így a hallgatók is így beleképzeljék magukat, hogy ott ugyanúgy ezt a Fiorex-et kezded el építeni?
Hát ezt kezdtem el építeni, mert végül nem tehettem mást.
Aha.
Mert egyrészt több okból is. Egyrészt azért, mert ehhez értek, mert rájöttem, hogy ehhez értek, akkor ez egyszerűbb. Másrészt pedig a vízum miatt, hogy ott kint lehessek tartósan utána, tehát ugye, amit mondtam, először B-vízummal voltam. Utána viszont megszereztem az L1 vízumot, ez egy ilyen kifejezetten, nem is ilyen kis cégekre van ez kitalálva, inkább ilyen nagy Coca-Cola, meg nem tudom, tehát ilyen nagyobb nemzetközi cégeknek van ez kitalálva, hogy ugye vannak különböző országokban
igen.
leányvállalatok, és akkor az ottani valamilyen jól képzett menedzsereket kiviszik Amerikába valamilyen okból. És akkor ott dolgoz, mert ez egy munkavállalói vízum, ez az L1, de csak annál a cégnél dolgozsz, nem az, hogy bárhol.
Értem.
És gyakorlatilag ezzel a vízummal, tehát a Fiorexen keresztül tudtam így tartósan kint lenni.
Aha,
tehát
aha.
A Fiorex adta nekem úgymond a hátteret.
Értem.
Ráadásul ehhez értettem, így hát akkor ebbe kezdtem bele.
És akkor ott hogyan nézett ki ez az egész? Tehát mesélj nekünk az indulásról, ugye, ha jól tudom, van egy ingatlan, amit vérelsz.
Hát igen, tehát amikor végül már eldöntöttem, úgy alapítottam ki, tehát az amerikai céget úgy csináltam, hogy akkor még Magyarországon voltam, ezt nem tudom, azt szerintem 2019. július lehetett körülbelül. Még Magyarországon voltam, megcsináltam a céget, így ilyen valakit megbíztam, de ez csak egy üres cég, ez bárki meg tudja csinálni, $500, tehát nem egy nagy kaland. Utána még a tevékenységköreket, meg különböző licenszeket ugye fel kell venni. Kimentem, laktam ugyanúgy Airbnb-be, és közben de tudtam azt, hogy mi mindent, tehát az ügyvédem elmondta, hogy miket kell teljesítenem ehhez a vízumhoz.
Igen.
És ennek például egyik feltétele volt, én pontosan egy ilyen coworking irodába szerettem volna menni, mert az olcsóbb lett volna, de nem volt erre lehetőség, tehát mindenképpen egy fizikai valós irodát kellett bérelnem, ott megint aláírtam 2 évet, nem volt választási lehetőség. Kibéreltem egy tök üres irodát, egy kis raktárral, volt kis parkoló, ilyesmi, tehát hogy viszonylag jó helyen, és ami érdekes, és ez tudatosan, a konkurencia mellett. Ott volt egy ilyen Broward Paper and Packaging, a Broward ez a megye, és én mai napig szoktam azt mondani, amikor jönnek így ismerősök ki, vagy én, és ott elmegyünk a cég mellett, hogy nézzétek meg, ez a cég, ez itt van 20-30 éve, és lehet, hogy egyszer egy szép napon én ezt meg fogom menni. És azt most itt elmondtam, pont azért, hogy mi ezt még tovább manifestáljam ezt a dolgot. Szóval, hogy tényleg hogy mellett, hogy szúrjon szemet, ez a Broward Paper and Packaging, ez pont egy olyasmi cég lehet, mint a Fiorex Magyarországon. Már van egy múltja, de viszont ők egy kicsit ilyen szerintem idősek lehetnek, igen, a tulajdonosok, nem fejlesztik, nagyon régi gépjárműparkkal rendelkeznek, ilyen gagyi,
így tudom mondani,
és igazából nem olyan, mint a Fiorex, mert ők szerintem gagyibak, de mégiscsak van egy múltjuk, oda tartoznak, úgyhogy ott vagyok velük, elkezdtem ugye beszállítókat keresni, tehát itt olyan szempontból nagyon nehéz volt az indulás, hogy semmi nem volt. Tehát tényleg szó szerint ott vagy egy pőrenddel, kibérelted egy irodát, tehát ezt mindenkinek tudja csinálni, ha nagyon akarja.
Igen.
És elmentem ilyen PAK Expo, ilyen különböző kiállításokra megint csak, ott ugye szereztem pár beszállítót, és közben ugye dolgoznom kellett a vízumon, közben meg még az itthoni cégen is.
Aha.
Tehát, hogy így nem, ez nem volt egy ilyen egyszerű menet, és még most sincs vége, tehát még most is egy valamilyen folyamatban vagyok éppen. De hogy így kellett szerezni vevőket, elkezdtem hirdetni, tehát meg kipróbáltam ugye ott az ilyen Google hirdetéseket, hát úgy égtek el a dollárok, hogy is semmi. És közben oda volt...
Tényleg, ott, hogyha nézzük Amerikában, mondjuk ott helyiként elkezdesz hirdetni, mennyivel másabb a Google, mint itt Magyarországon, mennyivel költségesebb, vagy mit?
Ez legalább 4x5-szer.
4x5-szer.
Tehát mi most itt szerintem Magyarországon olyan 300 000-et. Összesen költünk havi 1 millió forintot. Aha. És azt hiszem, 500-at Google-ra, 500-at Facebook-ra. Mi havi 1 millióra vagyunk beállva, és ott nem költöttem, mert szerintem ott ilyen 100-valahány ezer forintnak megfelelő dollárt költöttem, de nem 4-500 dollárt, de ez elégett egy pillanat alatt, és ott volt, hogy engem hányan hívtak fel, meg Yelp, meg ilyenek vannak, de semmi nem történt, szó szerint semmi. És utána kicsit így visszafogtam, mondom, hogy nem lesz így erre, így pénz, akkor elkezdtem belépni csoportokba, elkezdtem, ami viszonylag úgy bejött, és tehát 2 dolog jött be, ami működik. Az egyik az, hogy nagyon sok networking esemény van, tényleg minden kedden, szerden, csütörtökön van, ahol fizetnek egy italt is, csak menj el, viszel névjegykártyákat, bemutatkozol, de tudsz, egy kicsit olyan, mint a BNI, de nem ilyen szervezet, és akkor nem mondják el, hogy kit ajánlott, de ilyen nagyon lassan.
És ki az, aki szervezi ilyenkor?
Van, hogy képzeld el, hogy nem is. Vannak ilyen szponzorok. Ezek főként ilyen vagy ingatlanos, vagy valamilyen bankos, valamilyen jellegű cégek, vagy ilyen biztosításos, akik gyakorlatilag kibérlik a helyet, és fizetnek mindenkinek egy italt.
Ja, értem.
Tehát van, kapsz egy ilyen italjegyet, és akkor de bárki oda mehet. De van, hogy nem tudod. Tehát ők nem, nincs az, hogy a kezedbe nyomnak egy szórólapot. Na, akkor ez a szponzor, ő tudjad, hogy ő izé.
Ja, értem.
Csak így ott vannak a háttérbe.
Ez tök jó. Itt jelzem a szponzoroknak, hogy nyitottak vagyunk ilyenekre a mindennél. Ja, de érdekes. Aha.
De meg vannak olyanok is, ahol mint én $10 belépült, és akkor...
És akkor ezeknél így sikerült így ügyfeleket.
Igen, tehát nem sikerült, tehát ezeken a helyeken nem sikerült, mert ott nem az én célközönségem.
Ja, értem.
Járt oda, de arra jó volt, hogy egy kicsit beépüljek a rendszer, hogy lássam azt, hogy hogyan működik itt az üzletkötés folyamata, hogy hogyan vesznek ember számba, hogyan kommunikálnak, ilyesmi. És amikor rendszeresebben visszajársz ilyen eseményekre, akkor már tudom, már ismerhet a Hi Robert, tehát már tudják, hogy ki vagy, és ez már egy ilyen jó érzés.
Értem. Mennyivel másabb egyébként egy magyar vállalkozói? Úgy, tudom, hogy sok ilyen eseményre is jártál, rendezvényre, networkingre itthon is, és Amerikában is. Mi szerinted a vállalkozók között a különbség így mentalitásba? Vagy mi azonos? Bármiről beszéltünk itt.
Igen, ami egy nagy különbség is, és ezt látom, van néhány olyan vevőm, akik ilyen eBay-en, meg különböző e-commerce felületeken értékesítenek, és nagyon fiatalok, de olyan céljaik vannak, és olyan magabiztosan, teljesen szilárd meggyőződéssel hisz abban, hogy ő sikeres lesz, és csak így, sokszor szoktam tényleg így beszélgetni, és kérdezem, és akkor tényleg úgy beszélgetek egy ilyen vevőmmel, mint hogyha ilyen mentorom lenne, mert hogy olyan, tényleg olyan hittel, olyan meggyőződéssel beszélnek, míg itt Magyarországon, ugye a kis országunk, kicsi, tehát mindenén kicsit ilyen szűkösebb, kisebb, nem merünk hinni, és én sem hiszek magamban kellőképpen, csak próbálkozok, és ugye van egy kis bátorságom, és lépek egyet-kettőt előre, de amúgy valójában igen, ez a hit, ez egy nagyon nagy különbség szerintem. Ja.
Oké.
Ja, és azt akartam még mondani, bocsánat, hogy már ez volt az egyik, amit mondtam, hogy ez a networking esemény, a másik, ami abszolút jól működik, az pedig az, hogy elmenni személyesen cégekhez. Uh-huh. Én ezt itthon is csináltam, ugye a biztosításból, meg a kárnyú fakadóan, meg hát egy raklapos vevőköz is én oda sétáltam, és tehát volt ebben már így rutinom. Így hát ott is ezt elkezdtem.
Így direktbe bekopogsz, nem
csak
szólsz
oda,
előre?
Nem szólsz előre, mert megpróbáltam előre szólni, meg az e-maileket nem olvassák el, abszolút nem. Telefont meg azért nem veszik fel, vagy nagyon, tehát hogyha nem a telefonban, tényleg olyan, mint a TikTokon, hogy pár másodperced van, hogy megragadd a figyelmet, hanem rád rakják, kérdezés nélkül. Mert hogyha olyan meghallja, hogy már is olyan dologban próbálod őt keresni, ami őt nem érdekli, azonnal nem mondja, még csak azt sem mondja, hogy bocsi, nem érdekel. Tű, ez véget.
Hosszér.
Szóval, és ezért gyakorlatilag most mit tudsz csinálni, ezért gyakorlatilag odamész, és ott viszont, tényleg jó tapasztalat, ott semmi rossz tapasztalatom nem volt, tök kedvesek, mert hogy alapvetően akarnak barátkozni, vittem egy-két termék, mintát mutogattam, ebből lettek ilyen bizniszek, viszont ott is egy kicsit azt tapasztaltam, hogy a kezdeti barátság, meg az az jó volt, de bezzeg, mikor elküldtem az árajánlatot utána, már nem tudtam őket elérni a jó Istennek se.
Értem.
Tehát, hogy nem válaszoltak rá, nem olvasták el, pedig ők mondták, hogy küldjek.
Igen.
Itt is sok esetben így elakadtam.
Mesélj nekem arról, hogy akkor most így mennyi vevőt sikerült így szerezned az elmúlt időszakban, tehát hogy sikerült-e azért ezeket a kihívásokat azért leküzdeni?
Részben. Részben sikerült, ugyanis hát van néhány vevőnk, úgy tudom mondani, hogy körülbelül 5 olyan stabilnak mondható vevőnk van, akire valamilyen szinten tudok alapozni, meg vannak, akik mondjuk minden hónapban vesznek, vannak, akik két havonta, meg vannak, akik még ritkábban, tehát azért nem olyan sok. És ez talán annak is köszönhető, hogy csak ennyi van még ennyi idő elteltével, és már lehetne akár tényleg több is. Több okkal tudom saját magamnak is ugye megmagyarázni ezt. Én, amikor kimentem ezzel a bőröndel, én éppen hogy tudtam angolul. Tehát pont annyit tudtam, hogy ezért most merre kell menni. Tanulgattam én itthon, de az mégiscsak más volt, tehát ott döbbentem rá. Mondjuk érdekes módon azért tudtam ott az IRS-szel az ottani NAV-val beszélni, mondjuk fél órát telefonon. Lehet, hogy ez is a kis hitűségem. Tehát én mai napig azt mondom magamról, hogy én nem tudok angolul.
Értem.
De azért csak elbeszélgetgetek így emberekkel. Azért, mert talán nem tudom, hogy úgy kifejezni magam, mint itt most, ilyen tök lazán, választékosan, mit tudom én, úgy, ahogy én szeretném. Ez még így nem megy. Tehát ez az egyik oka. A másik pedig az, ez a kulturális különbség, hogy, hogy mire rájössz. Mondták nekem egyébként kinti magyarok, meg ilyesmi, hogy kell egy 5 év. Tehát mi a nulláról, hogy kell egy 5 év, és én azt hittem, hogy hát 5 év, az olyan hosszú idő. Tehát
persze.
És el is hittem, meg nem is. Tehát jó, elhittem, már most mit tudsz csinálni, de valójában tényleg nekem is nagyjából most fog letelni az 5 év, és most ez a 2024-es év lesz az, amikor ezeket a kis picin elvetett magvakat, meg dolgokat, most nekem ez a skálázódás éve lesz. Eddig vetettem, most már azért szeretgetnék kicsit aratni, és egy kicsit.
Értem.
Most is hogy fogalmazok, hogy kicsit szeretgetnék.
Igen.
Érzed ugye ezt a fajta, és szerintem ez tipikusan jellemző. Igen, de most már az a jó, látod, így észreveszem magamon.
Igen.
És akkor ki tudom korrigálni.
Ettől még ugye vezeted a Fiorex-et, vagyis hát rálátsz meg, hogy működik az itthoni vállalkozásod. Ezt hogy oldod meg? Hogy látod a...
Igen. Hát gyakorlatilag a napjaimnak a nagy része úgy telik, hogy mondjuk én általában 6-kor kelek, és mondjuk, hogyha 7-kor... Van, hogy bemegyek az irodába, de van, hogy nem. Ez attól függ, hogy éppen van-e valami megbeszélésem, igen, vagy kell-e valamiért. Van, hogy tényleg akár mondjuk így a home office-ból, ugye otthonról már, de az biztos, hogy már gép előtt ülök, és valamit... Mire én reggel felkelek, az időeltolódásból fakadóan, ugye már van egy csomó Skype üzenet, vannak különböző dolgok, a tegnapi dolgokra éppen válaszolnak, vagy új dolgok érkeznek, és akkor azokból ugye elkezdek elmerülni, vagy éppen van valami megbeszélés. Hát Istennek van egy ilyen középvezetői csapat, akik gyakorlatilag, úgy szoktam mondani, ilyen szakértőkből álló középvezetők, így csapat, akik így vezetik a céget, ők ellátják a saját feladataikat, a saját területüket, jól uralják, és gyakorlatilag meg kell beszéljük, hogyha van valami kérdés. Aztán nyilván néha azért vannak ugye különböző mélyebb problémák, igen, vagy akár jobban átbeszéljük, tehát van, hogy ez elviszi az idő, van, hogy egy ilyen 2 órás beszélgetésé fajul ez az egész, de van, hogy csak röviden meg tudjuk oldani. Szóval igazából a délelőttjeim nagyjából így eltelnek, és akkor még nem ettem, akkor mondjuk 11 dél körül ez így véget ér, mert akkor már hazamennek a magyar kollégák, akkor ugye eszek valamit, és akkor kezdek vele gyakorlatilag. Tehát egy kicsit ezért is nehezebb, ja, és még közben eddig folyamatosan mindig dolgozni kellett ezen a vízum kérdésen.
Igen.
Tehát ezek a vízumos anyagok, ez az L1 vízumnak az anyagai, tehát ezek ilyen közel 1000 oldalak. És mindig elküldtünk, beküldtünk, nem tudom, 600 oldalt, vagy valamennyit, az pont nem tudom, hogy hány oldal volt, és utána azt mondták, hogy hát ez nem elég, további bizonyítékok kellenek. És akkor a további bizonyítékok volt 757 oldal, ezt viszont már tudom, mert onnan most annyit fotózzuk le. Tehát, hogy a további és mit lehet 757 oldalon elküldeni? Hát mit? Mert ugyanis nem lehet pontosan tudni, hogy te be kell bizonyítanod, hogy te miben vagy jó, vagy miért pont én vagyok a legalkalmasabb személy. Így hát össze kell, nem tudom, tehát az értekezleteknek a jegyzőkönyveit lefordítottam, meg nem tudom, adományoztunk a városnak raklapokat, ilyen sérült raklapokat, ilyesmi. Tehát, hogy akkor onnan kaptam a polgármestertől egy ilyen levelet. Tehát, hogy ilyen mindenféle olyan dolgokat tudtam felhasználni ebben a 750 oldalba, hogy én bebizonyítsam, hogy én mennyire hasznos tagja vagyok már most is a társadalomnak, és hát akkor valószínűleg ott is az lesz.
Igen.
Igen, tehát mert nem akarnak úgymond olyan embert oda maguk közé, aki nem tudom, segélyeken él meg akármi.
Ja, persze,
de közben
persze.
Nem tudják, és mikor van egy ilyen anyag, oda kerül egy ilyen officerhez, akkor ő, neki van egy 10 perce, körülbelül 10-15 perce, nem fogja átnézni az én anyagomat az egészet, de annak az egésznek úgy kell összelenni rakva, meg tehát az olyan.
Értem.
Ezen hogy ez mit rakjunk oda bele, meg ezen nagyon sokat dolgoztam. Így hát egy kicsit kevesebb idő jutott ezáltal a vevőkre, hogy így mondjam, tehát...
És így ott, ahogy néz ki, ugye mondtad, hogy 11 körül ottani idő szerint ugye már a hazai dolgokat már nem nézed, tudom, van ilyen dashboardod is, ugye, amin tudod követni az adatokat, de hogy azt akkor már félreteszed, és akkor utána jön az amerikai biznisz, hogy ott hogy néz ki raktárban, mik vannak, ott van, jön hozzád a, nem tudom, ottani futárcég.
Igen, minden ilyen.
Mesélj erről.
Így van. Tehát, de egyébként, igen, 11-kor nem teszem félre, csak ők mennek haza.
Ja, értem.
Csak, és akkor abból mondjuk nekem is lettek dolgaim, mert mondjuk bevállaltam, jó, akkor én ezt holnapra megcsinálom, értem, neked. És ez jó, ez a dinamika, hogy hol ők csinálnak meg valamit holnapra, hol én. Értem. És akkor így tudunk haladni. Szóval van, hogy esetleg azon dolgozok, de egyébként igen, közben van egy magyar cég egyébként, akiknek csinálunk egy fulfillment szolgáltatást, különböző termékeket raktározunk, és akkor, de ez ilyen napi 1-2 órás elfoglaltságot jelent, ezt még most jelenleg én csinálom, illetve van még két másik cég is, de az meg még kisebb. Tehát igazából elindultunk egy ilyen irányba is. Kicsit kíváncsi voltam, hogy ez hogy működik, és igazából ezért vállaltam be, tökre tetszik, és gondolkodunk azon, hogy, sőt, most már meg is találtam a hozzávaló szoftvert, tegnap. Úgyhogy lehet, hogy ezzel fogunk valamit kezdeni. És igen, ezáltal ugye jönnek a futárok, néha vajnok, mivel mi Magyarországon is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy legyenek 5 csillagos értékeléseink a Google-ön.
Igen.
Így ott is. Ugye ez megvan, ott is most már van 50 értékelésünk körülbelül.
Wow.
Igen, Magyarországon meg 1400, szóval ez egy ilyen tök jó. Magyarországon, ezt elmondhatom szerintem, mert így büszkék is vagyunk, és szoktuk hangoztatni, ez az egyik, ezért költünk csak 500 000-et Google-re, mert hogy annyi, ez az 1400 értékelés, ez annyi, mint az összes csomagolás technikai cégnek együttvéve.
Wow. Ez jó.
Tényleg, ez és ezt biztosan igen, tudom, mert van egy ilyen táblázatom, ahol így figyelgetem ezeket a konkurens cégeket, és minden évben kiírom, hogy kinek mennyi végig, mint a 120-on, és összesítem. Szóval, hogy igen, magyarul bejönnek ebből kifolyólag, megtalálnak a térképen. Ugye ott nagyon sokan használják, nem tudom, Magyarországon ez így van-e, de ott sokan ugye ilyen hangalapon bemondják, hogy hol van a legközelebbi csomagolás technikai cég, vagy dobozt akarok venni, és akkor a Google javasolja nekik.
Wow.
És van, hogy és csomószor, mindig meg szoktam kérdezni, akik bejönnek az utcára, hogy te honnan, hogy találtál meg minket. És akkor mondta, hát a Google mondta, ja, tök jó. Úgyhogy így is lettek vevőink egyébként, igen, nyilván őket ilyen nagyon kedvesen kiszolgálom. Nekem, amik most ott fent vannak termékek, igen, mi van raktáron? Vannak, én Kínából berendeltem stretch fulliákat, azt gondoltam egy ilyen csali terméknek még abban, akkor kezdem, mert a stretch fulli az mindig kell, az egy könnyű eladni. De még mindig ott 10 rakkalappal rendeltem, és mindig vagy 7-8 között van valahol, még mindig ott van, sok helyet foglalott el benne a pénz, mert hogy mégsem úgy, vagy illetve nem pont, már tudod, mi volt a probléma vele? Az, hogy Magyarországon 6-osával vannak csomagolva a stretch fóliák, Amerikában 4-esével. És én kértem a kínaiakat, hogy 4-esével csomagolják be, és 6-osával küldték, tehát olyannyira megzavarít, ez is az amerikai mentalitásnak a izéje, hogy olyannyira megzavarja az ottani gondolkodást, amikor azt mondja, hogy kérek 5 kartonnal, akkor azt ugye nem mintegy, hogy 5x4 vagy 5x6. Okay. És ha én máshogy osztom neki vissza, akkor már is megzavar, akkor az ár, akkor hogy van, és nem tudja visszaosztani. Nem értem. Tudja lebontani, ezért én mindig tekercsre adom meg, de nem tudja kiszámolni. És van, hogy szó szerint levezetem neki, szór ennyi, egyenlő, annyi, és nem rendeli meg.
Aha.
De csak, és tudom, hogy azért nem, mert nem hiszi el, hogy ő maga nem tudja kiszámolni, nem tudja összerakni ezt. Na mindegy, szóval ez nagyon érdekes egyébként. Amerikában vannak ilyen nagyon bagatell, nagyon furcsa dolgok, meg amit ott még észrevettem, hogy ott nagyon működnek, ugye vannak ezek a nagyon modern marketing eszközök, meg vannak a régiek. Aha. Tehát az, hogy most te csinálsz egy ilyen garázsszelt, vagy valamit, és kirakod a, tehát ugye akár szóróanyagot, akár ugye különböző ezek a beach flagek, vagy minden működik. Minden.
Wow.
De telerakják ilyen, vannak ezek a yard sign-ok, hogy ilyen kis pici, kis nem tudom mekkora kis ilyen műanyag, valamik, hogy eladó ez, vagy az, vagy ezt vállalok, és akkor és kirakják így, és érdekes módon működik. Én még nem csináltam, mert valahogy én nem annyira hiszek, mert én egy kis gagyinak tartom.
Igen.
De hogy működik, mert te azzal is tudsz vevőket szerezni. Nagyon érdekes, ez a kettősség, hogy a legmodernebb dolg, hogy ott találják ki, meg nem tudom, jön a nagy tudás onnan, de közben még ezek a régi módszerek.
Igen.
Küldözgetik folyamatosan, kapom postán, ezt se értem. Aha. Folyamatosan kapom postán ugye különböző katalógusokat, ilyen-olyan ajánlatokat. Megnyílik a közelben egy étterem, az biztos, hogy szétszórja a prospektusát, hogy vegyetek tőlem.
Wow.
Igen, érdekes.
És akkor mi most a stratégiád a következő, akár 2024-ben így az amerikai bizniszt?
Hát igen, több stratégiám van. Mivel ugye Floridában vagyok, ugye a Sunshine State, jó ez az e-commerce dolog, de picit tényleg én is egy kicsit így unom. Úgyhogy egy kicsit váltani szeretnék továbbra is. Tehát ezt csinálom tovább, mert egyrészt ehhez értek ebből. Ebből ezt annyira szeretném felépíteni, legyen egy tök jó stabil cash flow, és ez így működjön. De mellette megnyitnék olyan új ágakat, mint például autókölcsönzés. Tehát én hétfőn fogok visszamenni, most ha visszamegyek, az az elsődleges, hogy veszek egy ilyen nem drága autókat, néztem nagyon sok YouTube videót, meg így informálódtam, ilyesmi. Ilyen 3-5 ezer dolláros autókról beszélünk, amiket ki lehet adni 45 dollár per napért. És gyakorlatilag ki lehet könnyedén számolni, mennyi alatt jön vissza az autó értéke, és elviszik. Ugye van az a Turo platform, vannak különböző ilyen csoportok,
igen.
Szintén van egy ügyfelem, aki ez a fiatal srác, ő is ezt csinálja. Neki nem is tudom, milyen autója van. Ja, valami Alfa Romeo valami. Tök jól néz ki egyébként, belül tiszta, piros, kedvenc autója volt, még hozta oda, büszkén mutatta, hogy és utána most meg már kiadja bérbe. Napi 150 dollárért, vagy nem tudom. Tehát ilyen komoly. És már azon gondolkozik, hogy hogyan skáláz ez tovább, hogy fog venni újabb autókat, meg ilyen. Szóval ez az egyik dolog. A másik, a cashflow-ban, ez csak egy kicsit ki akarom próbálni. Tehát nem hiszem, hogy ebből leszek nagy, nem tudom mi. Ez csak ki akarom próbálni. A másik az viszont, erre mindig is vágytam, hogy én ingatlanokkal foglalkozzak. Én is azt látom itthon a Fiorex-be is, hogy ameddig nekünk, csak a vállalkozás volt, és mondjuk béreltem a telephelyet, tehát hogy nem volt ingatlan a nevemen, vagy a cég nevén, addig csak mit tudsz felmutatni, a cég értéket, vagy amit félreraksz pénzt.
Igen.
De ott akkor abban az időben nem tudtam olyan túl sok pénzt félrerakni, úgyhogy nem tudtam gyakorlatilag, már hiába működött 10 éve a cég, nem tudtam felmutatni semmit. De voltak azért hitelek, vagy mit tudom, tehát hogy különböző, tehát tényleg nem tudtam felmutatni semmit. Onnantól kezdve kezdtünk el növekedni, meg mindenre megváltozni, amikor persze egy jó nagy hitelt felvettem, és beugrottam a telephelybe, ugye
igen,
megvettünk. De hogy én ebben hiszek, hogy az embernek, de legalábbis nekem ez működik, hogy olyan helyzetbe kell hozni magadat, amikor úgymond belekényszeríted, amikor nincs más választásod, itt meghalni nem fogsz, nem akarsz, tehát akkor magyarul mész előre is. Tehát, hogy nekem ez kell. Én egy ilyen típus vagyok, és itt talán ezért működik Amerika is, hogy én így nekem kellenek ilyen helyzetek. Amikor...
És akkor ott ingatlanozni szeretnél úgy, hogy venni ingatlant és eladni, vagy így pedig van. Te jár, hogy ezeket?
Egy párat így venni, eladni, így van, tehát így megvenni. Most például, amikor hazajöttem, pont van egy ilyen ingatlanos ismerős, és vele beszélgettünk, mondjuk egy nagyon egyszerű példát, egy ilyen nagyon ilyen stúdió lakás volt, lehet, hogy stúdió, vagy egy szobás, nem tudom már, 78 000 dollár volt, és láttuk, hogy azon a környéken novemberben, meg decemberben 120 000 keltek el. Tehát akkor megveszed 78 000, valamint még variálsz rajta egy kicsit, nem tudom, legyen neked 100-ba, és akkor eladod 120 000. És ezt nagyon gyorsan meg tudod csinálni. De van egy barátom, aki tényleg én... Itt is az a titok egyébként, hogy olcsón kell venni, tehát nézegetni kell. Hát gyakorlatilag ez itthon is így van. Egy magyar ingatlanokkal szerez, mert egy régi vágyam, itthon is szeretnék ezzel picit. Azt látom, hogy ebből lehet. Én abban hiszek, hogy van a van egy aktív korszaka az életünknek, amikor építünk egy vállalkozást, igen, és abból jön be a pénz, és azzal a pénzzel valamit csinálni kell. Igen, nem igen, rakhatom igen, mindig bele újabb és újabb raklapokba, mert igen, semmi értem, hogy növeljem a raktárkészletemet, minek.
Értem.
Valami másba át kell konvertálni, és én az ingatlanba látom.
Hát akkor, ha már Amerika, akkor te leszel az új ifjú Grant Cardone, nem?
Voltam a rendezvényén, igen.
Igen, Grant Cardone azért ugye ebben az ingatlan bizniszben elég jó felépítette magát.
Nagyon.
Képzeld, egy nagyon érdekes figura, mert én már én már LinkedIn-re is kitettem egy ilyen posztot, hogy kinek mi a véleménye róla, mert egyszer kaptam hideget, meleget, mindent egy komment, vagy egy Facebook posztom után, miután ajánlottam, csak van az a Milliárdos Áruhában című sorozat, igen, amiben igen, ő is szerepel a második igen, évadban, igen, és akkor valaki olyan elkezdte színni Grant Cardone-t, meg hogy nem tudom, volt, hogy Szabó Péterhez hasonlították, vagy nem tudom mi, és miközben egyébként én onnan hallottam először Grant Cardone-t, hogy voltam egy olyan vállalkozónál, aki képzeld, nem kér tanácsadást, mert 4 év alatt felskálázta 1 milliárd forintra a bizniszét, jó, tudod, volt értékesítő, adott piacon ismerte a dolgokat, meg minden, és ilyen tőzsdei dolgokat kellett neki összeszednem, hogy milyen részvényekbe fektessen, nem is szoktam egyébként ilyeneket csinálni, de ahogy beszéltem a figurával, érdekelt, hogy ki ő, meg minden, szóval úgy mentem a konzultációra, hogy én is kíváncsi voltam, hogy ő mit csinál, meg hogyan, és akkor mesélte a bizniszéről, meg mesélt. Én akkor először
Grant Cardone-ról
először hallottam. És akkor utána néztem, meg minden, láttam tényleg megosztó figura, meg akkor elolvastam a Tenex könyvet, szerintem ez tök jó.
Igen, persze.
Ez egy, főleg...
Én azt meghallgattam a Voice-on, de,
igen,
ide jön, de sokszor viszont.
Az egy olyan érdekes, hogy az tényleg az igazi amerikai gondolkodást, ő azt nagyon csinálja, meg hogy tényleg teljesen más, mint a magyar, amit mondtál, hogy ő is az, ugye ez mindenben benne van, ez a 10-szer több, tehát hogyha te kitűzöl egy célt, akkor na, azt még annak a 10-szeresét ugye el lehet érni akár, ugye erről beszél meg, hogy ez hogyan, meg hogy hogyan gondolkodj ebben, akár a marketing kiáramlástól elkezdve, meg minden ilyesmit, tudod, ez például a magyaroknál én láttam, sokszor volt olyan, hogy leteszteltem ilyeneket, vagy nem tudom, van ilyen attitűd tesztem ilyen chatbottal, hogy van egy olyan kedvenc kérdésem, hogy szerinted melyikkel lehet több eredményt elérni, hogyha egyszerre fut 10 hirdetésed, vagy 20-nál több. És itthon a többség az a 10-et írja, pedig ugye a megoldás egyébként 20-nál több.
De annyi fele figyelni, mindet jól beállítani. Igen.
Hát, ja, de...
Igen, de én is a 10-nél, én is azt mondtam volna.
Pedig a 20-nál több, 20-nál több a jó. Na, és akkor így akkor a LinkedIn-en ott már írtak azért többen pozitívat, meg minden. Én eddig azért nem mertem sehol feldolgozni a cikkekbe, meg minden, mert hogy azért én meg ebben a tartalmakban vagyok óvatos, hogy azért olyan dolgokról írjunk, tudod, meg minden, ami nem annyira, nem azt mondom, nem annyira megosztó, de mondjuk akkor nehogy azt mondják, hogy fú, mi, nem tudom, ilyen gurut reklámozunk. Ja. Kicsit azért van egy guru feelingje Grant Cardone-nak, de...
Igen. Én voltam, nem is tudom melyik évben, 2020-ban körülbelül volt neki Miami-ban egy ilyen rendezvény, úgy reklámozta, hogy az volt azért, hogy ez egy 30 ezeres rendezvény volt, hogy ez a világban a legnagyobb, mert nem tudom, hát mondjuk 30 ezer emberrel valóban.
Igen.
És úgy érkezett meg, azért, hogy egy olyan stadion volt, aminek ilyen eltolható a teteje, és egy ilyen fejkamera volt az izén, egy repülőből ment, és gyakorlatilag kiugrott ejtőernyővel a repülő, és berepült, elhúzták a stadionnak a tetejét, és berepült a színpadra ejtőernyővel.
De jó, de ezt meg is kell tanulnia, hogy az ejtőernyővel oda
igen, oda pont oda bemenjen. Tehát ilyen nagyon őrült az ember, de jó volt a rendezvény is. Komoly tényleg. És... nem tudom, és túl sokat én láttam ezt az Undercover Billionaire-t, mind a két évadot, ezeket imádom meg. Nem tudom, itt mennyire Magyarországon, mennyire volt...
A The Profit?
Vagy igen, igen. The Profit, vagy meg a... Igen, a Profit így van.
Igen.
Ez a Marcus Lemonis.
Igen.
Így, nem tudom, mert én ezeket kint láttam, valahogy így rá kattantam erre a sztorira, és kicsit ugye az álommeló is lehet, hogy kicsit a Profitnak a mintájára működik talán. De hogy ez nagyon jó nekem, amit a Marcus csinált, viszont valamit ott, valamit simlizés lehetett, valamit beperelték, vagy valami, és mert leszették az NBC-ről azt a motorban, és leszették az összes műsorát, valami volt ott, valami zűrzavar. Szóval, hogy nem tudom teljesen hova rakni én se Grant Cardont, de amit így hallgattalak, és tudod, mi jutott eszembe, hogy mit szeretek én annyira Amerikába, és miért járok oda ki? Mert pénzt itthon is lehet, itt is lehet tök jó, lehet utazgatni, lehet karriert, mindent lehet csinálni, tehát nem ezzel van a gond. Nekem ott azt adja ez az egész, hogy olyan érzésem van, minthogyha egy filmbe szerepelnék. Minthogyha, tehát mikor látod Grant Cardonnak a, kimentünk a lányommal, itt szoktunk, vettem ott egy hajót, és akkor így leszoktunk menni, hogy tudom én, snorkelezni valahova, és akkor megyünk így a hajóval, és egyszer csak látom, megy egy helikopter fölöttünk, és ott van a 10X, meg így, és mutatom Vikinek, nézd, csak ott repül fölöttünk Grant Cardon. Tehát, hogy látsz ilyen embereket, úgymond ilyen test közelbe, látsz ilyen különböző helyzeteket is. Én itt azt éreztem, miután kimentem Amerikába, nekem az volt utána az érzetem, mikor hazajöttem, hogy itt egy ilyen másodlagos életet élek.
Értem.
Érted? Egy picit olyan, mint hogyha ez a valaminek az árnyéka lenne. És én nem akarok, én a fénybe szeretném. Értem. És gyakorlatilag ezt adja nekem ez az egész, ezért szeretek oda kijárni, mert úgy érzem, valamiért azt érzem, de lehet, hogy ez csak az én tévedésem, vagy bármi, valamiért azt érzem, hogy sokkal szabadabb ott, a tényleg azt csinálok, amit akarok. Ott nem tudsz akkorára nőni, hogy bárkit is zavarjál, vagy hogy...
Igen.
Elég sokat kellene növekedni, hogy ott valakinek zavard a köreit. Tudom én.
Tehát, ez biztos.
És azt meg nem akarom, úgyse. Tehát, hogy nem akarok akkora, nem tudom, ilyen Elon Musk, tehát
persze.
Nincs akkora ego.
Hát igen, mert itt van azért már az egymilliárdos forgalommal már szemet szúrhatsz bárkinek.
Már egy kicsit már más, hogy igen, már az olyan, mintha bekategorizálna, és én nem azt szeretnék bekategorizálva lenni. Én egy tök snassz, egyszerű életet szeretnék élni, de annak vannak bizonyos dolgai vele. Ez tök snassz életnek.
Igen. Na, hát ez jól hangzik, hát nagyon jókat mondtál, meg kíváncsi leszek majd, amikor majd beszámolsz, meg én is ki tudom posztolni, hogy mi újság, így nem tudom, egy-két éves távlatban ugye veled, meg hogy Amerikában mi újság. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is, hogy itt lehettem. Igen, be fogok mindenképpen számolni.
Lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, és szeretnétek még ilyet. Ugye a Spotify hallgatók sajnos nem tudják lájkolni, de lehet ott is kommentelni, és jelezni, hogy legyen még ilyen. Mindenkinek sok sikert, sziasztok, és neked is, Robi.
Köszönöm szépen, nektek is sok sikert, sziasztok.
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu